Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek a dicső szent háromságnak. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk és vezess el bennünket, a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, Lukács evangéliumának 15. részében, a 11. verssel kezdődően a 24. verssel bezárólag. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia, a fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta. Elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Isten tegye áldotta az ő drága szent igéjét a mi lelkünkben, azért, hogy bővölködhessünk a Szent Háromság vasárnapján, Isten kegyelmi ajándékaiban, gyertek imádkozzunk! Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, meghódol a mi lelkünk, Istenünk, a te csodád, a te teremtő akaratod és üdvözítő szereteted láttán. Magasztalja mi lelkünk, Urunk, a te nagy nevedet, azért, mert elvégezted azt a csodálatos munkát, hogy újjá tudjunk lenni. Te látod, mennyei édesatyánk, hogy hányszor óhatjuk az újat, hányszor szeretnénk változtatni önmagunkon, másokon, életkörülményeinken. Magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztusban újjá születhetik a lélek, és újjá lehet a mi egész emberi valónk. Könyörülj meg rajtunk, Szentlélek Úristen, és nyisd meg a mi lelki füleinket és lelki szemeinket, hogy megérthessük, befogadhassuk, és meg is valósíthassuk a te drága igédet. Kérünk, Urunk, hogy újíts meg bennünket a mára elkészített igéd befogadása által is, amikor erőtlenek vagyunk, vagy gyöngék, kérünk, Urunk, hogy erősíts bennünket, könyörülj meg rajtunk, és láttasd meg velünk, Urunk, szeretetlenségeinket, bűneinket, gyötrődéseinknek okát, hogy meg tudjunk tőlük szabadulni, és mindent letéve, könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert csak te tudod leoldani rólunk a bűnnek terheit, hogy újjá lehessünk. Kérünk, Szent Háromság Úristen, a mai napon különösképpen is, taníts meg bennünket gyönyörködni az Atya teremtő gondviselő munkájában, a Fiúnak kegyelmében, érettünk adatott életébe, s a Szentlélek Istennek, a Szent Háromság közösségébe bevívő csodálatos munkájába. Áld meg, Urunk, Isten tiszteletünket Jézus Krisztus nevében. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Lukács evangéliuma 15. fejezetében, a 21-től a 24-ig terjedő versekben, az imént hallott ige szakasz utolsó verseiben. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Kedves testvérek, ennek a mai ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy miért nincs két életem. És hogyha valakinek erről a Piramis Együttes egyik híres zeneszáma jut az eszébe, akkor nem téved, én is erre gondoltam. Amellett, hogy nagyon jó összhangban van egymással a zene és a szöveg, a dal mondani valója is komolyan megérint bennünket, fontos kérdést feszeget. Állítólag alapvetően azért ez egy szerelmes dal, de valójában azért ennél mélyebb üzenettel is bír. Amikor felteszi a szöveg írói a kérdést, hogy miért nincs két életem. A szövegírók valóban fontosnak tartották a szerelmi szálat, hiszen ők párhuzamos két életre utalnak az énekben. Ha lenne két életem, akkor tehetnék két dolgot is egyszerre. Két helyen lehetnék egyszerre. Kétszer annyi élményem lehetne. Május 31-én nekem 4 helyen kellett volna lennem egyszerre. Úgyhogy akár meg is lehetne rögtön toldani, miért nincs 4 életem. Nyilván nem ez a lényege, a legfontosabb üzenete ennek az éneknek, hanem az, amit itt elénk hoz, és amit így fogalmaz meg, miért nincs két életem, miért nem tudok kétszer annyit megélni, kétszer annyit tapasztalni, miért kell választanom. De aztán az ének mélyebb vizekre evez. Azt mondja, ha lenne két életem, tudnám, amit ma nem. Bár volna két életem, hinném, amit ma nem. Bizonyára mi is gondoltunk már hasonlókra, csak ilyen szépen nem tudtuk megfogalmazni. De talán már sok más embertársunkkal kimondtuk, ha újra kezdhetném. Bár csak újra kezdhetném. Azaz, ha kapnék egy második esélyt, ha lenne még egy életem, ó, mennyi mindent másképpen csinálnék. Ó, mennyi varga betűt kiegyenesítenék. Mennyi tévutat elkerülnék. Mit tennénk? Biztos vagyok benne, hogy elgondolkozunk rajta. Ha most újra kezdhetném, mit csinálnék másképpen? A mai igében egy olyan fiúról olvasunk, aki úgy döntött, hogy új életet kezd. Ő tisztában van vele, nincs két élete. Nincs kettő. Csak egy. És ezt az egyet ő nem szúrhatja el. Nem ronthatja el. És mivel úgy érzi, hogy ő otthon a szülői házban már lassan megfullad, váltania kell. Nem bírja az otthoni légkört. Nem bírja azt, ami otthon van. Ő egészen másképpen gondolkozik a jövőről. Egészen másképpen gondolkodik az életről, másképpen gondolkodik a gazdaságról, és mindenről, mindenről, mint az ő édesapja. Meg szeretné valósítani magát. És ő ezt már nem bírja otthon. Pedig az apja a lehető legjobban nevelte. Ebben biztosak lehetünk, hiszen az Úr Jézusnak ebben a legismertebb példázatában tudjuk, hogy az atya Istent jelképezi, a fiú pedig bennünket. A példázat nyomán ezt a fiút tékozló fiúnak szoktuk nevezni, de legalábbis itt a történet elején ez nem igaz. Ez a fiú nem tékozló fiú. Ez a fiú nem azt mondta az apjának, hogy apám, add ki a vagyon rám eső részét, aztán én megyek és elverem az egészet. Nem azt mondta, hogy apám, add ki a vagyon rámeső részét, és én mindent eltékozolok. Alig várom, hogy parázna nőkkel költsem el, hogy eligyam, és eldorbézoljam ezt a pénzt. Szó sem volt erről. Ez a srác azt mondta, én majd megmutatom, hogy jobban tudom. Ideadjátok a vagyon rámeső részét, és én majd valami sokkal többet fogok belőle kihozni, mint ti, mint amire ti képesek vagytok. Majd meglátjátok. Én többre viszem. Fogtok ti még engem csodálni? Fogtok ti még rám felnézni? Hú, ez a fiú tényleg vitte valamire. Éppen ezért ezt a srácot nem helyes most még semmiképpen sem tékozló fiúnak nevezni, sokkal inkább, mint a mesékben szokott lenni a szerencse próbáló királyfi, ő is a szerencse próbáló fiú, aki elindul otthonról, aki vállalkozó kedvű, és aki egyben, mondjuk ki, lázadó is. Lázad a megszokott ellen. És ezért is csinálta a botrányt. Hiszen az, amit művelt, az botrányos. Felháborító. Bizonyára már erről a szószékről többször hallottunk, erről az ige hirdetésről. Prédikációt, ige hirdetést, és akkor az ige hirdetők elmondták, hogy ez azt jelentette, hogy a fiú azt mondta ki vele tulajdonképpen, apám, számomra halott vagy. Számomra nem létezel, hiszen a vagyont csak akkor osztották meg, amikor már az édesapa meghalt. Addig ő volt az úr a háznál. És akkor is a nagyobb fiúnak adták előbb a vagyont, és a maradékot kapta a kisebbik. Mindenképpen botrányos volt, amit ez a fiú csinált. De hogy jobban lehessen érteni, miről is van szó, talán ahhoz hasonlíthatnám, minthogyha akinek élnek a szülei, az jobban el tudja képzelni, élnek a szüleink, és egyszer csak azt mondjuk, hogy apám, anyám, venni akarok egy BMW-t, tessék kiköltözni a házból. Kell az örökség, kell a pénz, menjetek, ahova akartok. Mert ugye az örökség az az enyém. Én fogom megkapni. Nekem meg most kell a BMW. Most van rá szükségem. Nem 60 évesen, most akarom megkapni. Tessék ideadni nekem. Költözzetek ki, el akarom adni a lakást, és a rámeső részt autóvásárlásba akarom fektetni. Nagyon durvának tűnik, de ennek a fiúnak az van a gondolataiban, amit a piramis együttes fogalmaz meg. Nincs két életem. Nincs két életem. Édesapám, adja az Isten, hogy te éljél 90 évig. De én 65 éves leszek akkor. Mit kezdjek én 65 évesen majd az örökséggel? Mit csináljak? Vén ember leszek akkor én is. Mert ugye, amikor fiatal az ember, akkor ilyen túlzásokba esik. Öreg leszek. Nekem már akkor nem kell. Nekem most kell a vagyon. Most akarok vele valamit kezdeni. Most akarom megvalósítani magam. Most vagyok tele energiával. Most vagyok tele tervekkel. Nekem most kell. És nem érdekli, hogy ki mit szól hozzá. Nem érdekli, hogy felháborítja az egész települési közösséget, hogy micsoda fájdalmat okoz a szüleinek, követeli a jussát. Talán sokunknak ismerős emlékek, érzések, vágyak fogalmazódnak meg e fiú élete tette kapcsán. Lehet, hogy valaki közülünk ugyanilyen lázadó volt. Ugyanígy talán van, aki közülünk hasonló módon viselkedett a szüleivel. Türelmetlen volt, kemény volt, lenézte őket, kinevette őket, otthagyta őket. És az is lehet, hogy van, aki most lázad, most haragszik, most tüntet. Talán tüntetőleg pont nincs is itt, a templomban. És olyan is van köztünk, egész biztos vagyok benne, aki meg azon bánkódik, hogy sohasem lázadt. Soha. Mindig mindent eltűrt, mindig mások döntöttek helyette, sosem élte a maga életét, és elment mellette az élet. De ez a fiú, az atya, azaz Isten ellen lázadt fel, mint tudjuk. Azaz mondhatjuk azt is, talán azt is mondta ezzel nekem, Nem kell a kegyes szöveg, nem kell az egyház, nem kell az Isten, nem kell a pap. Nekem ne szövegeljenek, nekem erre nincs szükségem. Mert ez engem csak akadályoz. Az egyház csak azt mondja, ez se szabad, az se szabad, ama se szabad. És engem ez megfojt. Én ezzel nem bírok mit kezdeni. Szabadságra van szükségem, és én ebből kilépek. És én ebből elmegyek. Nem bírok itt lenni, mert ezzel az állandó megkötözöttséggel úgy érzem, elmegy mellettem az élet. Az atya bizonyára próbálja lebeszélni ezt a fiút, de túlságosan nem erőlködik, mert, legyünk őszinték, ez a fiú már elment. Testben még jelen van, de lélekben már rég elment. Nagyon sokszor, mire kimerjük mondani szavainkat, azt megelőzően gondolataink talán hónapok óta dolgoznak bennünk. Ugyanígy volt ez a fiú is minden bizonnyal. Talán éjszakákon át hánykolódott az ágyában, és gondolkodott rajta, hogyan mondjam meg apámnak. Biztos nagyon fájni fog neki, de nem bírom tovább. Mennyit tervezgethette, próbálgathatta magában, ha ezt mondom, hogy fog rá reagálni. Aztán egyszer csak összeszedte a bátorságát, és odaállt az apja elé, és elmondta neki, és nyilván próbálta fejével beszélni az édesapa, de látta, hogy ennek nincs értelme. Ez a fiú már lélekben tőlünk elszakadt. Rég elment. És a fiút el is engedi az atya, aki elmegy és eltékozolja a vagyont, most tényleg tékozló fiúvá válik. Elveri az összes pénzt, és valóban nem befekteti, nem megvalósítja magát, hanem kifolyik a keze közül minden, az utolsó fillérig. És arra kell rádöbbennie, hogy nem tudja megvalósítani magát. Nem megy. Arra kell rájönni, hogy önmagában annyira rettenetesen bízott, és az önmagába vetett hite, ez semmi. Légvárakat épített. Gyönyörűek voltak a tervek. De semmi nem lett ezekből. Sőt, épp az ellenkezője. Sőt, az oly nagyon óhajtott, vágyott, kinti, napfényes, boldognak és szabadnak tűnő világ is kiderült, hogy hazugság. Kiderült, hogy őt itt senki se szereti. Senki. Ő annyira vágyott rá, hogy majd őt befogadják, hogy ő egy király lesz, ő császár lesz. És kiderült, csak kihasználták. És mielőtt elfogyott a pénze, úgy eldobják, mint egy elszívott csikket. Nem érdekel tovább. Nem érdekel, hogy éhes vagy. Nem érdekel, hogy nincs hová lehajtani a fejed. Nem a mi dolgunk. Nincs pénzed, nem vagy senki nekünk. Óriási csalódás. Iszonyatosan elcsügged, de még annyira nem, hogy hazamenjen. Ezért úgy dönt, hogy munkát keres. Ahogy énekeljük, bár az az ének nem erről szól, Úr lévén lesz szolgává, mindeneknek csúfjává. Szó szerint úrfi volt, otthon biztos így szólították, itt meg a létező legalantasabb, legundorítóbb munkát kellett végezni, amit zsidó ember végezhet, tisztátalan, a zsidó ember számára gusztustalan, undorító állatokat, disznókat kellett pásztorolnia, kondás lett. De még ebben a munkában sem volt előleg, nem volt hitel, és éppen ezért most, amikor elkezdi a munkát, már nagyon éhes, kopog a szeme, de nincs, aki adjon neki egy falat ételt sem. Eljut egy olyan mélységre, amit szinte el sem bírunk képzelni, már megenné még a moslékot is a disznók elől, de még ezt sem engedik. Talán oldalba rúgják. Mit gondolsz te? Nem azért alkalmaztunk, hogy megedd a moslékot a disznók elől. És ez az a pont, ahol végképp összeomlik, és azt mondja, nekem nincs két életem. Nincs két életem. Nem tölthetem itt, a disznók vájójánál az életemet. Jobb lesz hazamenni. Arra már nem vagyok méltó, hogy fia legyek az én apámnak, de ha csak befogad, ott béresnek százszor jobb dolgom lesz. Hazamegy, összetörve önmagában. Két dologra figyelhetünk fel ebből a történetből. Az első fontos dolog az, hogy Isten nélkül egyszerűen elromlanak a dolgok. Isten nélkül elromlanak a dolgok. Nem úgy indult ez a fiú az életnek, hogy ő majd ilyen mélységbe kerül. Ő nem szégyene akart lenni az apjának, a családjának, annak a településnek, ahol élt. Nem megalázódni akart. Valaki akart lenni. Nem rossz szándékai voltak. De mikor elindult Istentől, akkor egyszerűen minden összezavarodott. Minden elromlott. A jó tervek visszafelé fordultak, visszafelé sültek el. És ha már idéztem világi zeneszámot, hadd idézek egy másikat, a KFT zenekar énekli, siker, pénz, csillogás, ez az álmom. Mennyi fiatalnak ugyanez az álma? És ezt nagyszerűen meglovagolja a média, gyere a való világ villába, legyél megasztár, menjél a Big Brotherbe, meg mindenhová, mert te tehetség vagy, te sztár vagy, te csillogni fogsz, a magyar zenei világ egén, majd meglátod, és aztán hányat ellöknek közülük, és röhög rajtuk egy ország. Gál Völgyi János egyszer egy műsort és műsorvezetőt parodizált, és ő mondta, ez volt a szlogenje az ő műsorának, hogy híres voltál, vagy bajnok, csinálunk belőled majmot. A világ ezt adja. Híres leszel, csillogás, nagyszerű, minden, és aztán ellöknek és kiröhögnek. A másik üzenet pedig az, hogy Isten az övéinek utána nyúl. A baj, a nyomorúság Isten terelő kutyái. Gondoljunk József történetére. Ő is egy ehhez hasonló fiú volt, aki tele volt önbizalommal, önhittséggel, amit már nem bírtak elviselni a testvérei, és azt mondták, öljük meg. Aztán végül azért nem ölték meg, mert azt mondták, legalább egy kis pénzünk legyen belőle, adjuk el rabszolgának. Végül nem sikerült pénzt szerezni belőle, de azért a fiú elment rabszolgának, aztán később tudjuk, hogy a rabszolgaságból elkerült börtönbe, és sok-sok év megaláztatás után, mikor Isten a szenvedés műhelyében jól kiégette belőle ezeket a hitván salakokat, akkor kiemelte őt, és nagyon magas pozícióba helyezte. Felhasználta az ő akaratának a végbevitelére. Isten iskolája volt a sok szenvedés, és a javára vált. Utána nyúlt az Úr, és nem hagyta magára. A fiú után nyúl Isten itt, a szenvedésekben, és tereli hazafelé. És talán így terelget téged is. Én nem tudom, ki hogyan ül itt a templomban. Mindenki maga tudja. Mindenki maga tudja, hogy miben van. Sokan örömben. Áldott legyen érte Isten. De vannak, akik nagyon komoly terheket hordoznak. Fájdalmakat, megpróbáltatásokat, és talán olykor eljut az ember odáig is, hogy úgy érzi, teljesen sarokba vagyok szorítva. Nincs hova hátrálni. És egyszerűen azt mondja, nincs tovább, nincs tovább, nincs több ötletem, nem tudok honnan elővenni még 10 000 forintot, hogy törleszem a hitelt, meg közben vegyek élelmet. Nem tudok még mit mondani a feleségemnek, vagy a férjemnek, hogy megmentsem a házasságot. Már nem tudok hogyan szólni a gyermekemhez, hogy ne lázadozzon ellenem, hogy meg tudjon érteni, és nem tudok mit mondani az állandóan síró, zokogó anyámnak, aki elveszítette az édesapámat, a férjét. És nem tudok mit mondani, amikor szembe kell néznem a régi bűneimmel. Össze vagyok törve, és úgy érzem, nincs tovább. És ilyenkor, mikor ide eljut az ember, akkor talán elkezd egy kicsit hasonló módon légvárat építeni, és azt mondja, bárcsak lenne két életem, ó, csak újra kezdhetném, hogy mindent mennyire másképpen tennék. mennyire bátrabb lennék, vagy alázatosabb. Kimondanám azt, amit nem mondtam ki, és nagyon erősen befognám a számat azok előtt, amikkel másokat megbántani szeretnék. Testvérek, azért vagyunk most együtt, mert Isten azt akarja nektek elmondani, hogy nincs szükség második életre. Nem kell két élet. Nem kell a lehetetlen után áhítozni. Mert Isten egy, de új életet akar adni. Igazán új életet. Meg akarja bocsátani a bűnöket, és azt akarja, hogy vele élj örökké. Ha most ott vagy, mint a tékozló fiú a disznók mellett, mert magadba szálltál, mert mérlegre tetted az életedet, és úgy érzed, könnyűnek találtattál, hirdetem neked, hogy téged is otthon vár a te mennyei atyád. Vár rád a te mennyei atyád. Talán ugyanúgy szégyenkezel, mint ez a fiú, hogy menjek haza. Hát szemen köptem őt, megtagadtam őt. Ó, szép ígéretem, hányszor megtagadtam. Hát hányszor megígértem, hogy ezentúl neked élek, és egyáltalán nem úgy cselekszem. Hát hogy menjek én haza? Én most azt hirdetem, hogy a te mennyei atyád ott áll kint, és ott figyel, és téged vár. Mikor jössz már? Kedves testvérek, van azonban egy szép üzenet mögött egy nagyon fájdalmas dolog is. Vár téged az Isten haza, de nem tud magához ölelni. Nem megy. A bűneid nem engedik. Erről a szószékről biztosan sokszor elhangzott már igehirdetés a leprával kapcsolatban is. A lepra egy rendkívül súlyos, fertőző betegség volt. Aki ezt elkapta, többé nem tarthatott közvetlen kontaktust, kapcsolatot másokkal. Nem érinthetett meg senkit. Mert ha megérintette, kockáztatta azt, hogy az a valaki is elkapja a betegséget. Egy filmben láttam, hogy egy édesapának a felesége és a kislánya is leprás lett. És aztán mutatta a hétköznapjaikat, ahogyan vitte az édesapa az ételt nekik, akik egyébként ugye a településen kívül kellett, hogy éljenek. Vitte nekik az ételt, és ők messzire álltak, jó messzire, figyelték, integettek. És az apa letette az ételt, és utána neki hátrálnia kellett. Jó messzire, mikor elment, akkor ők előjöttek, és elvették az ételt, megették. Belegondoltam, micsoda borzalmas fájdalom lehetett ennek az édesapának, hogy soha többé nem ölelheti meg a gyermekét. Minden nap látja messziről, minden nap találkozik vele, de nem ölelheti meg. És azt látja, hogy minden nap egyre rosszabbul van, egyre betegebb, és tudja, hogy egy nap úgy fog ide jönni, hogy már valamelyikőjük, vagy a felesége, vagy a gyermeke nem jön elő. Micsoda fájdalom lehetett ez az édesapának. És az Isten ugyanígy van velünk. A bűneink miatt nem tud magához ölelni minket, és ezt nem bírta az Isten elviselni. Képtelen volt rá. Azt mondta, nem bírom ki. Nem bírom ki, hogy az emberek mennek a kárhozatba. Látnom kell, hogy elpusztulnak, és én nem tudom még magamhoz ölelni se őket. És ezért azt mondta, inkább odaadom a fiamat, Jézus Krisztust értük. És ez a Jézus Krisztus a bűntelen, a tökéletes, magára vette a mi bűneinket, a te bűneidet, és felvitte a keresztre. Ő halt meg a vétkeink miatt, hogy most, ezen a mai napon, az Atya tényleg magához ölelhessen, hogy tényleg hazamehessünk, hogy tényleg elmondhassa, együnk, vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Óriási ára van annak, hogy az Isten egy új életet ad. De ő mindent megtett. És hogyha neked kell ez az új élet, ha már életedben valamikor is felkiáltottál úgy, miért nincs két életem, akkor hirdetem neked, hogy téged az Isten így szeret. Magához akar ölelni, meg akarja bocsátani vétkeidet. És hogy ez valóság, arról a Szentlélek tud megbizonyosítani. Hiszen olvassuk az igében, hogy a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy valóban az Isten fiai vagyunk. Isten az ő szent lelke által, ha őszinte a bűnbánat, kimunkálja benned, hogy tudom, megbocsáttattak a bűneim. Adjon az Úr így áldott hazatérést. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, dicsérünk és magasztalunk téged azért, mert eljöttél ebbe a világba, hogy magadra vedd a mi bűneinket. Lehetne mondani, hogy neked semmi közöd nincs ahhoz, hogy mi hogyan élünk, de te engedelmes voltál az Atyának, és eljöttél ebbe a világba, alázattal szolgáltál, hirdetted az evangéliumot, és végül fölvitted a mi bűneinket a keresztre. Magasztalunk téged, Úrunk, ezért, dicsőítünk, mert te neked ezt nem kellett volna elszenvedni, nem kellett volna átélni. De annyira szeret bennünket az Atya, és te annyira szereted az Atyát, hogy mindezt véghez vitted. És köszönjük neked, Urunk, hogy éppen ezért mi most őszinte bűnbánattal, de teljes bizonyossággal térhetünk haza. Tudván, hogy a mi mennyei Atyánk általad, miattad ott vár bennünket. Kérünk téged, Urunk, add, hogy egykor valóban együtt örvendezhessünk a mennyek dicsőségében. Együtt vigadozhassunk veled. Köszönjük neked, Urunk, életünkben a megpróbáltatásokat, amelyekkel mindig önmagad felé próbáltál vezetni. Bocsáss meg, ha nem figyeltünk rád, ha rest volt a fülünk a hallásra, a szívünk az értésre, a szemünk a látásra. Most könyörgünk, te indíts el önmagad felé. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.